Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram kiállhat meg. De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében, mert az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás. Amen. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim! Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te tudod, hogy mennyi terhet cipelünk magunkkal. Visszük a családi problémáinkat, hurcoljuk a munkahelyi, iskolai gondokat. De ez nem elég, hiszen ott van még embertársaink irigysége, munkatársak gáncsoskodása, az iskolai osztálytársak csúfolódása, a főnökünk vagy a tanárunk igazságtalansága, a szomszéd pletykája, megbántások, sértődések, régi tüskék, és már is ott van a békétlenség a szívünkben. És ezeket a terheket egész nap cipeljük, és magunkkal visszük még az álmainkba is. De most elhoztuk ide, a te szíved közepébe, ezeket a gondokat hozzád, drága Istenünk. Elhoztuk örömeinket, fájdalmainkat, kéréseinket, csalódásainkat, gondjainkat, tévedéseinket. Elhoztuk egész életünket, és letesszük Szent Keresztet tövébe. És te azt mondod nekünk, hogy jól tettétek, és menjetek tovább az én békémmel, amit én adok nektek. Menjetek derűsen, gondtalanul, bizalommal, menjetek és szüntelenül keressétek a szeretetet. Menjetek, mondod, Uram. Szent lelkem majd vezet bennetek. Köszönjük, Urunk. És ez bennünket nagyon nagy békével és szeretettel tölt el. Kérjük ezt a békességedet. Add mindannyiunk számára. Most ebben az órában és életünk minden napján. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Istenünk drága szent igéjét a mai vasárnapon, Szent Háromság utáni 21. vasárnapon, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 5. fejezetének első 5 versében. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, hallgatta az Isten igéjét, Jézus a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük egyik hajóba, amelyik Simoné volt. És megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a hajóból tanította Jézus a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evez a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Ez Istenünk drága szent igéje. Amen. Kedves rádiót hallgató magyar testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Bizonyára emlékszünk nyáron az európai futball bajnokságra. Talán a kedves rádiót hallgató testvéreim néztek is néhány meccset, mert tényleg nagyon érdekes volt, és nagyon izgalmas volt. Ugye biztosan jártunk mi már úgy, hogy talán valamelyik játékos nem tetszett nekünk, és úgy éreztük, hogy talán gólokat kihagy, és talán csak legyintettünk rá. És aztán lehet, hogy a következő percben pedig ez a játékos, akit talán leírtunk, akkor csodálatos gólt lőtt. Kedves testvéreim, talán ez a mai világ nagyon nehezen tudja elfogadni a sikertelenséget. Talán megbocsáthatatlannak tartják ma az emberek, ha valaki nem sikeres. Egyszer egy feleség a férjének így jelentette be a válási szándékát: én vezérigazgatóhoz mentem, férjhez, és nem pedig egy egyszerű mérnökhöz. A férj ugyanis valami miatt lebukott, és vidékre helyezték. Bárkit, bármikor, és tüstént feloldoz a közvélemény bármi bűntől, ha sikere van. Még akkor is, ha azt bármi áron érte el. Maga a siker teszi elfogadhatóvá a hozzávezető utat. Egy kétbal lábas csatár pillanatokon belül aranylábúvá válik, ha gólt rúg, még akkor is, ha közben felöklel néhány játékost. Csak észre ne vegye a bíró. Igen, kedves testvéreim, akinek sikerül valami, akinek sikerül elég magasra, a fejek fölé kerülnie, fel a tetőre, annak minden meg van bocsátva. De addig csak, amíg fönt van, amíg sikerei vannak. Ha lebukna, akkor jön az ismert szólam: én mindig mondtam, én megjósoltam, stb. Stb. Kedves testvéreim, gondolkoztunk-e már azon, hogy miért van ennyi szomorú, miért van ennyi depressziós ember? Mert ezek az embereket mindenki elkerüli. És talán megértjük azt, hogy miért szaporodnak el a bomba merényletek, a különböző elnevezésű terrorcsoportok. Mert sajnos a negatív tett is sikernek számít. Egy robbantás tucat halottal, és már is hősnek érzi magát néhány ember. Fanatikusok. Ha elfogják őket, akkor bekerülnek az újságba, publicitást kapnak, ha haláluk árán is. És úgy érzik, hogy sikeresen végrehajtották missziójukat. Miért szaporodnak a kábítószer élvezők száma? Mert a mámorban, kábulatban átélt illúziós siker is több, mint a semmi, a szürke hétköznapi dolgos életnél. Itt volnánk mi Jézus Krisztus most élő tanítványai ebben a kereszténység utáni világban, ahogy nemrégen nevezte valaki, ahol már a pénz az aranyborjú és a siker. Nekünk mi a tennivalónk, hogy tudunk ezekkel megbirkózni? Hogyan tudunk mi itt és most keresztényként élni, ahol többen hordanak láthatatlan, de mégis valóságos páncélkönyököt, mint kalapot, emberfúrót? Két halász ember jut eszembe, testvéreim. És el kell döntenünk, ki között választunk. El kell egyszer döntenünk, ki a mi halászunk, kinek az életformáját, mozdulatait, döntéseit tesszük magunkévá. Az egyik halász Hemingway halásza, Santiago, akiről döbbenetes kisregény az Öreg halász és a tenger. 86 napi hiába való vesződés után végre megfogja élete nagy halát Santiago, azt a bizonyos marlin. Természetesen szimbólum ez a történet, megfogja a nagy halat, de mire a partra evez vele, a hal húsát lemarják a cápák, csak a csontvázat sikerült partra vonszolnia. Sikere volt, de lemarták a horogról a cápák. Megrendítő, hogy maga az író, a Nobel-díjas Hemingway is úgy vonta le kis regénye mondani valójának tanúságát, hogy önkezője vetett véget életének. Föladta a további harcot. Csak a csontváz árnyékát látta, ami elméjét elborította. Na de mi ismerünk egy másik nagy halászt, Simon Péter. Társaival egész éjjel hiába halászik, nem fog semmit. Csüggetten érnek hajnaltájt a partra, de ott Jézus fogadja őket. És előbb arra kéri Simont, hogy engedje át a hajója, kormányát, szószéknek, onnan tanítja a sokaságot. És amikor befejezi, akkor arra kéri Pétert, hogy evezzenek a mélyre, és ismét vessék ki hálóikat fogásra. Na Simon, a profi halász, mondhatná, uram, hát lehet, hogy te szépen prédikálsz, de a halászathoz nem értesz. Ezen a tavon halászni csak éjjel lehet. Tanácsod teljesen észszerűtlen, de legalábbis szakszerűtlen. De nem ezt mondja, hanem azt, mester, egész éjszaka fáradtunk, és semmit sem fogtunk, de a te szabadra. Mégis kivetem a hálót. De a te szabadra. Ez az első. Van pozitív és nem ellentmondó de. És ez, itt erről van szó. Mert azt a másik de szavacskát mi jól ismerjük, hogy de a te szavadra nál úgy fogalmazunk, hogy hát majd akkor elmegyek. Előbb ezt elvégzem majd utána. De a te szavadra, mert te mondod, mert te kéred, újra kezdem. De a te szavadra. Újra és újra megkísérlem megmenteni a házasságom. Belefáradtam, legszívesebben föladnám, elválnék, vagy mit tudom én. De a te szavadra újra kivetem a hálom. Egyszer egy hívő asszony az ilyen mégis újrakezdés eredményéről így számolt be. Az én férjem mindig kicsúszott a kezeim közül. De az Úristen megfogta, visszaadta nekem, és megtartott magának mindkettőnket. Vagy évek óta győzködöm gyerekeimet, minden lepereg róluk, belefáradtam. Lemart a halacskáimat a szívemről és a hitemről a sok cápa, föladom. Mindent lemartak, ami kedves és tiszta és hitből való volt. De ha most azt mondod, evezzek mélyebbre, és újra vessem ki a hálómat, akkor a te parancsodra. Újra kezdem. Mégis. Lefordítom a történetet a nagyszülők nyelvére. Azokére, akiknek mindent szabad mosni, főzni, takarítani, gyerekekre vigyázni, otthon maradni, megtanítani az unokájukat az orrtörlésre. Kedves nagyszülők, evezzetek a mélyre, még mélyebbre, az alázatban is, egészen addig, hogy nagyon keveset beszélünk, de nagyon jól halászunk. Az életünkkel, a magatartásunkkal, a szolgálatunkkal, a szeretetben font hálónkkal, amely mögött ott áll a kis hajónkban Jézus. Nos, kezdjük el vele, de csöndesebben, jobban, alázatosabban. Kedves fiatal barátaim, gyermekek! Sokszor talán már leírjátok, vagy a szüleiteket, vagy a nagyszüleiteket, vagy az idősebb embereket. És azt gondoljátok, hogy hát ők már fáradtak, fecsegők, bezzegelők, múltba nézők, az ő korukra hivatkozók. Na de mégiscsak a féle csüggedező öreg halászok, akik Jézus Krisztus szeretetéből szeretnének táplálkozni. És kedves fiatalok, vessétek ki újra idősebb testvérek felé türelmetek és szeretetetek hálóját. Mert együtt szeretnének az idősek is melegedni egy kicsit veletek és a mesterrel együtt. Testvéreim, két választás van. Vagy Hemingway halálvágya a lerágott nagyhal a sikertelenség láttán, vagy ebben a világban engedjük, hogy Jézus a mi szíveinken keresztül is működjön. És lássák az emberek a mi arcunkban Krisztusnak az arcát. De a te szabadra mégis kivetem a hálót. Testvéreim, ma ünnepeljük 1956 hőseit. Ma ünnepeljük az 1956-os szabadságharcot. 60 évvel ezelőtt történt. Ez a csodálatos összefogás. És most, amikor imádságos szeretettel gondolunk 1956 hőseire, egy szép megemlékezés álljon itt, amelyet egy nagyon kedves, hitben élő evangélikus testvérem tollából szeretnék idézni, Lenhartné Bertalan Emma. Néha úgy érzem, ma több fényévnyi távolságban van tőlünk, mint a csillagok. S láthatatlan, mint borús égen az égi testek, melyeket eltakarnak a felhők, ragyogásukat elhomályosítják a füstből és koromból összeálló, fölénk szálló gomolyagok. Na de a csillagok azért ott vannak az égen. S bár a tudománynak mást jelentenek nekünk, halandóságra ítélt teremtményeknek, valami megmagyarázhatatlan, misztikus értelmezés sugallnak ma is. A csillagok tiszták, érinthetetlen fénnyel ragyognak, és éjjel láthatók a sötétben. Azért írok róluk, mert ilyen csillagnak látom 1956. október 23-át. Tanúja voltam a történteknek, a kezdetnek. Ott álltam a budapesti Baross téren, a Rottenbiller utca sarkán. Kezem a gyermekkocsit szorongatta. Menni akartam. De megtorpantak lépteim, ahogy a téren átvonuló tömeget megláttam. Fiatalokból állt a végtelen sor, s ahogy haladtak a Rákóczi út felé ragyogó arccal, szabadságra vágyó lánggal a szemükben. Csak a kezüket néztem. Az egymásba hurkolódó karok vonalát figyeltem. Az összetartozás. Az egyetlen tiszta akarat jelképét, a kezek szorítását. Az egységet, a közös akaratot láttam, ugyanannak a napnak az estéjén is, amikor a teherkocsikon álló kiáltása töltötte be a pesti utcát, aki magyar, velünk tart, Ruszkik haza, ismétlődő ritmusára a járókelők felugráltak közéjük. A kocsin álló keze a felszállni óhajtók felé nyúlt le, sok kéz egyszerre, míg a földről elrugaszkodni akaró karjai a magasba emelkedtek. Aztán összekapcsolódtak a markok, a kézfejek, és szorították egymást. Hosszú-hosszú évtizedek távlatából is megmaradt bennem ez a kép. Kezek szorítása. Ma úgy érzem, 1956. októberét nem az idegen erők zúzták szét, a testet, az életeket igen, de a lelkeket nem. A lelkekben tovább él mindaz, amiért olyan sokan életüket adták. Jó a meghaltaknak. Tiszták maradtak, mint fenn a csillagok. Most sötét felhőket látok felettünk és a lelkeinkben. Hová lettek a tiszta elképzelések? Hol szunnyadnak az egykor olyan heves lánggal égő nemzeti érzéseink? Hol az egység, hol a közös akarat, hol az egymást elviselni és megtűrni erőt adó egymás segítő szeretet? 1956. október 23-ára emlékezem a csillagra, amelyet ma sűrű felhő takar. De a szíveinkben ott él eltakarva, és nem idegen hatalomtól, hanem saját magunk alkotta szellemi, értelmi és erkölcsi békjóink által elhomályosítva. Csillagok ragyogása, kezek szorítása, ez volt 1956. október 23. Ragyogjanak ezek a csillagok. Mi pedig, clevelandi magyarok, szorítsuk meg egymás kezét, és végre induljunk el az összetartozás útján. Kedves testvéreim, mielőtt vége lenne a fél órának, szeretném még egy levelet felolvasni a kedves testvéreknek, amelyet a mi evangélikus püspökeink Magyarországról küldtek. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján a hála, a bűnbánat és a reménység érzése tölthet be minket. Hála, hogy a történelem urát újra meg újra szabadító Istenként ismerhetjük meg, aki gátat szab a diktatúrák zsarnokságának és az elnyomó hatalmaknak. Ő vezették ki egykor népét a rabszolgaság földjéről, és Jézus Krisztusban azért lett emberré, hogy megszabadítson minket. Öröm, hogy ezt a jubileumot éppen vasárnap tarthatjuk, amikor Jézus Krisztus feltámadásának szabadító győzelmét is ünnepeljük. Hálával emlékezünk azokra a hősökre, akik 6 évtizede a legdrágábbat, az életüket is készek voltak feláldozni. Hálát adunk Istennek, hogy ma szabad és független országban élhetünk. A hála mellett őszinte bűnbánatra is szükségünk van ezen az évfordulón, mert csak ez teheti hitelessé ünneplésünket. Megvalljuk, hogy az 56-os forradalom és szabadságharc emlékét sokszor sározták be különböző politikai erők a történelmi események tudatos meghamisításával és a teljes igazság elhallgatásával. Jézus tanítása egyértelmű, az igazság megszabadít. 56 még köztünk élő tanúinak is tartozunk azzal, hogy a forradalom és a szabadságharc hiteles történetét megismerjük, és megismertetjük az utánunk jövő nemzedékekkel. Bűnbánattal valljuk, hogy az immár több mint negyed évszázada elnyert szabadság ajándékával gyakran önző módon visszaéltünk. Ugyanakkor 2016. októberében reménységgel tekintünk a jövőbe, hiszen ez a hónap egyben a reformáció hónapja. Bízzunk abban, hogy az egyház ura, a reménység istene, aki szent lelkével 499 évvel ezelőtt megújította, és mind a mai napig megőrizte egyházát, ma is fel tud használni minket a felelős szabadság és szeretet ajándékának hirdetésére, továbbadására és megélésére hazánkban épp úgy, mint az egész világon. Ebben a közös küldetésünkben áldjon és erősítsen meg minket szabadó Istenünk az ő lelkével, az erő, a szeretet és a józanság lelkével. És kérjük gyülekezeteinket, hogy november 4-én nemzeti gyásznapunkon este 6 órakor szólaljanak meg az evangélikus templomok harangjai közös imádságra és emlékezésre hívva mindannyiunkat. Erős vár a mi Istenünk, Becs Péter elnök püspök, Fabinyi Tamás püspök, Szemerei János püspök. Erős vár a mi Istenünk. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Nem minden arany, ami fényli, ezt az évek során megtanultuk már. Nem mindig a láthatót kell nézni, a láthatatlan megtanít, hogy vannak még csodák, bár azt mondják, az a szép, akinek a szeme kék, de mondd csak, hogy mit ér vele, ha a szívem megfekete.
Csak!
ember? Miért hiszek benne, ezt sokan kérdezik? Csak azért, mert nem látod őt szemmel, míg nem mondhatod Istenről, hogy nem is létezik.
Mert azt mondják, az a fél, akinek a szemmel kérdezik.